Oldjuk meg a következő feladatot. A feladat egy úgynevezett szolenoid tekercsnek a közelítő stacionárius mágneses tere számítása, illetve az induktivitásának közelítő meghatározása lesz. Egy szolenoid tekercs úgy néz ki, hogy egy vezetéket egy hengerpalástra feltekercselünk, és N menetet helyezünk el jó sűrűn egymás mellé, olyan sűrűn, amennyire csak lehet. Így egy hengerpaláston egy L hosszúságú tekercs jön létre, amelynek van egy felülete is, amit A-val jelölünk. Legyen első közelítésben, pontosabban első példaként a tekercs légmagos, ami annyit jelent, hogy a tekercs belsejében, a hengerpaláston belül, a hengeren belül levegő van. Ezt a fajta tekercset aránynak könnyen ki tudjuk számítani, és amit most teszünk, az egy roppant egyszerű számítási mód. Ennek hátránya viszont az, hogy ez egy közelítő eredmény. Tehát nagyon fontos azt tudnunk, hogy amit itt teszünk most ebben a példában, az nagyon egyszerű. Az amper törvénynek egy nagyon egyszerű alkalmazása, de csak közelítő eredményt ad. Egy hosszú egyenes vezetőnek a mágneses tere a következő kép néz ki, hogyha egy vasreszelékes kísérletet végzünk. Itt van a feltekercselt vezető, ahogy lehet látni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy plexi vagy üveglapon itt át vannak furva ezek a pontok. Ezeket be is jelölöm ilyen kis karikával, tehát ezeken a helyeken a plexi vagy üveglap át van furva, és egy vezeték került feltekercselésre ezeken a helyeken, így jött létre egy szolenoid tekercs. Mint hogyha egy hengerre, például erre a tollra feltekercselnénk valahány menetet ebbe az irányba például. Folyjon be az áram itt, tehát egy nagy I áram, egy egyenáram folyjon be itt, ez legyen például a plexilap alatt, és akkor itt jöjjön be felül, ami azt jelenti, hogy itt felénk folyik az áram, itt a felső lapon erre folyik, ott arra az irányba folyik az áram, az lap alatt így folyik, majd újra felénk folyik itt ezen a ponton az áram, itt felül ebbe az irányba elfolyik az áram, itt tőlünk elfolyik az áram, és újra a lap alatt ebbe az irányba, és így tovább. Tehát itt ezeken a helyeken felénk folyik az áram, hogy ezt lehet látni, itt pedig elfolyik az áram. Hogyha itt felénk folyik az áram, akkor e körül a pont körül ilyen jellegű mágneses tér alakul ki, e körül a pont körül szintén ilyen jellegű mágneses tér alakul ki, sőt, az itt futó függőleges, bocsánat, itt futó vezeték körül a jobbkész szabály értelmében szintén ilyen jellegű mágneses tér alakul ki, és lehet látni, hogy a vezetéken belül, pontosabban a szolenoidon belül, mindenütt jobbról balra mutató nyilakat kapunk. Ezt lehet is látni ezeken a aránylag jó sűrűn futó szemcséken, amelyek ezt az alakot próbálják meg felvenni a szolenoid tekercsen belül. Most minél sűrűbben történik ez a tekercselés, tehát ez a távolság itt minél kisebb, a szolenoidon belül kialakuló mágneses tér annál sűrűbb és sűrűbb lesz. Nagyon lényeges azonban az, hogy lehet látni kis helyeken, hogy tényleg körkörösen alakul ki ez a mágneses térerősség itt a szolenoidon kívül is. Tehát a szolenoidon kívül is van mágneses térerősség, azonban az lesz a feltételezésünk, hogy ez sokkal-sokkal kisebb, mint ami itt a szolenoidon belül kialakul. Első közelítésben azt fogjuk mondani, hogy ez a tér, ami a szolenoidon kívül jön létre, látható vasreszelékeknek a kevésbé rendezett alakulásából, ez sokkal kisebb, mint a szolenoidon belül kialakuló mágneses tér, és itt aránylag jó rendezettséggel történik meg a vasreszeléknek az elhelyezkedése. Most nézzük meg ezt egy kicsit sematikusabban. Mellé helyezem még ezt az ábrát, amely nagyon jól szemlélteti a szolenoidon belül kialakuló, illetve a szolenoidon kívül kialakuló mágneses teret. Tehát azt ábrázolja, hogy a szolenoidon belül, a hengeren belül jó sűrű mágneses tér jön létre, azon kívül pedig jóval kisebb. És itt mutatja az ábra azt is, hogy ezeken a kis elemi vezetők környékén is milyen típusú mágneses tér jön létre, és ez minél sűrűbb és sűrűbb feltekercselésű, ezek a kis elemi részek, amelyek végül létrehozzák a teljes mágneses teret, fokozatosan el fognak tűnni, fokozatosan egybe fognak olvadni. Tehát ez egy szolenoid tekercs, amely így néz ki. Vegyük most azt az esetet, amikor alul felénk folyik az áram, és akkor megrajzoljuk még egyszer a mágneses térerősségnek a kvalitatív képét, amely egy ilyen szolenoid tekercs környékén, illetve szolenoid tekercs belsejében létrejöhet. Tehát most már tudjuk, hogy itt egy hengerpalástra van feltekercselve vezeték, és itt alul úgy ábrázoljuk, hogy felénk folyik az áram, itt pedig tőlünk elfolyik az áram, de ne felejtsük, hogy ez itt visszakanyarodik a háttérben, mondjuk a lap alatt, amelyet ezen az ábrán emiatt nem láthatunk. Tehát a mágneses tér, amely kialakul egy ilyen vezető körül, például a baloldali alsó vezető körül, felénk folyik az áram, hüvelykujjunk felénk mutat, a másik négy ujjunk megadja a kialakuló mágneses tér irányát. Tehát ez ilyen irányú mágneses tér itt, ha csak egyedül lenne ez a vezeték. A párja, amelyik itt fönt helyezkedik el, az lefelé mutató áramot eredményez, tehát így, amely most mutatom, és a másik négy ujjunk megadja a mágneses térerősség irányát, és most már mindenki tudja, hogy ez ebbe az irányba fog így mutatni. Most ezt meg lehet ismételni minden egyes vezetőre, és végeredményben ezeknek a szuperpozíciója fog létrejönni, és itt belül a vezetéken, vagy bocsánat, a szolenoidon belül jó sűrű mágneses tér és jó erős mágneses tér alakul ki, ami az egyes elemi kis hurkoknak az összegét fogja jelenteni. És mivel mindegyik belül balról jobbra fog mutatni, ezért a vezetéken, vagy bocsánat, a szolenoidon belül is mindegyik balról, vagy bocsánat, jobbról balra fog mutatni, tehát ebbe az irányba mutatnak ezek a nyilak. Kívül, a vezetéken kívül pedig pontosan fordítva, tehát ezek valahol ebbe az irányban így záródni fognak a vezetéken kívül, elhaladnak jó messzire esetleg, és valahol záródni fognak. Tehát a mágneses térőség vonalai azok záródnak. Tehát ilyen típusú mágneses tér jön létre a szolenoid környezetében, a szolenoidon kívül és a szolenoidon belül. Ezt a részt, amit pirossal rajzoltam, szórt térnek is szokás nevezni, ugyanis a szolenoid tekercsen kívül jön létre. Nekünk lényeges a belső tér. Tehát a közelítés, amivel fogunk élni, az az, hogy az itteni H, tehát a pirossal rajzolt H, a sokkal kisebb, mint a zölden rajzolt H. Tehát legyen ez a HB belső, ez pedig a HK külső. Azt fogjuk mondani, hogy annyira kisebb, hogy a HK-t el is tudjuk hanyagolni. Tehát mágneses térőség csak a szolenoidon belül jön létre, a mi közelítésünk szerint. De ez nem igaz. Nagyon lényeges, hogy kívül is jön létre szórt tér, de ezt a szórt teret elhanyagoljuk első közelítésben. Azt is mondjuk továbbá, és eredményeink, amelyet itt levezetünk, csak akkor igazak, hogyha a hosszúsága, tehát az az L hosszúság, ez sokkal nagyobb, mint például a szolenoidnak az átmérője, amit mondjuk jelöljünk nagy D-vel. Tehát nagyon lényeges, hogy ez jó hosszú szolenoidra lesz igaz. Vannak képletek, amelyeket le lehet vezetni különféle hosszúságú szolenoidra, azzal mi most nem foglalkozunk, csak azzal az esettel foglalkozunk, amikor az L, tehát a szolenoid hossza jóval nagyobb, mint a szolenoidnak például az átmérője. Induljunk ki Ampere törvényéből, ugyanis az áramból szeretnénk levezetni a mágneses térerősséget. Tehát körintegrál HDL egyenlő integrál JDA. Tehát figyeljük meg, hogy a pontot itt is kitettem, ugyanis ezek skaláris szorzatok a H vektor, a DL vektor, illetve a J vektor és a DA vektor között, tehát ezek itt skaláris szorzatok, noha ezek jelentősen egyszerűsödni fognak. Na, vegyünk fel egy L zárt görbét tetszőleges módon, és tegyük ezt úgy, hogy egyszerű legyen annak a felvétele. Természetesen úgy célszerű ezt felvenni, hogy áramot is vegyünk körbe, legyen például az, amelyet itt most felrajzolok, az alsó vezetőket vegyük körül egy fekete színű, megpróbálom vastagabban ábrázolni, zárt görbével. És legyen a körbejárás irány mondjuk ilyen. Szándékosan úgy vettem fel, hogy belül a zöld mágneses térerősségekkel azonos irányba mutasson, természetesen kívül is a pirossal azonos irányba mutat. Na most ez lesz a zárt L görbe. Nézzük meg, hogy a zárt görbének a négy oldala közül melyikkel kell egyáltalán foglalkozni. Azt mondtuk, hogy a külső szórt tér elhanyagolható. Itt van a feltételezés. Emiatt ezzel a vonallal egyáltalán nem kell foglalkoznunk, ugyanis azt mondjuk, hogy itt a mágneses térőség, a H az nulla. Tehát, hogyha nullát integrálunk egy vonal mentén, akkor természetesen az eredmény is nulla lesz. Tehát csak a belső térrel foglalkozunk. Tehát az körintegrál HDL egy egyszerűen HDL-lé egyszerűsödik. Még a vektort odaírom, de ez is el fog tűnni. Tehát a körintegrálból sima vonalmenti integrál lett, a zártság megszűnt, ugyanis azokkal nem kell foglalkoznunk. A következő feltételezés, amivel élni fogunk, az az, hogy a szolenoidon belül, tehát innentől idáig, a mágneses térerősség az, hogyha most nézzük, a szolenoid hossztengelyével párhuzamos. Látható, és szándékosan így is rajzoltam, hogy ez nem feltétlenül igaz, csak közelítőleg igaz, ami azt fogja jelenteni, hogy a feketével rajzolt L görbe, pontosabban egy viszintes egyenes, és a zölden rajzolt belső mágneses térerősség mindenhol párhuzamos egymással. Ez azt fogja jelenteni, hogy a H az gyakorlatilag konstans, konstansnak tételezzük fel a szolenoidon belül, kiemelhető az integrál elé. A vektori jelleggel sem kell innentől kezdve foglalkozni, mert a H-nak az irány, ami zöld, és a fekete L irány, azok párhuzamosak egymással, tehát gyakorlatilag azt fogjuk kapni, hogy H-szor L, ahol a kis L, itt jelöltem, a szolenoidnak a hossza lesz. Tehát a körintegrál HDL egy egyszerű H-szor L-lé alakult át, aminek az az oka, még egyszer mondom, hogy a külső mágneses tér azt tételezzük fel, hogy nulla, tehát ezzel a részen nem kell foglalkozni, és a belsőről feltételezzük, hogy jó sűrű, tehát sokkal nagyobb, és a feketével rajzolt L görbe, illetve a kialakuló mágneses tér a szolenoidon belül mindenütt párhuzamosak egymással. Tehát felvettük ezt az L görbét, ami itt van, ez a fekete görbe. Az L görbe az egy zárt görbe, és az A felület, amit a jobb oldalon van, az az a felület, amit ez a zárt görbe határol. Nézzük meg, melyik ez a felület. Az ez a felület, amelyet most besraffozok. Tehát erről a felületről van szó. És az integrál JDA az pedig az áramot jelenti. Az ezt a felületet átdöfő áramoknak a mennyisége. De most nem egy szemvezeték van, mint az előző feladatban, hanem 1, 2, 3, egészen N darab, ugyanis N menet alkotja ezt a szolenoidot. Tehát az összes áram, ami átdöfi ezt a feketével körbehatárolt zölddel besraffozott felületet, az N-szer I, tehát N-szer I áramot fogunk kapni. Ilyen egyszerű lett az Amper törvény. Tehát a mágneses térerősség az N-szer I per L. Tehát a mágneses térerősség egyenesen arányos a menetszámmal, minél több menete van egy szolenoid tekercsnek, annál nagyobb a mágneses tere, egyenesen arányos az árammal, minél nagyobb áramot folyatunk át ezen a tekercsen, annál nagyobb lesz a mágneses tér. Az L-lel, tehát a hosszúságával pedig fordítottan arányos, minél hosszabb ez a szolenoid, annál kisebb azon a senszeri mellett a mágneses térerősség. Tehát lehet látni, hogy ez csak menetszámot, áramot és host tartalmaz, de nagy később látni fogjuk, hogy ez az összefüggés közelítő jellegű, méghozzá oly mértékben, hogy itt a tekercs közepén, középpontjában is, és attól függ természetesen, hogy milyen hosszú ez a tekercs, annak valamely tartományában ez nagyon pontos eredményt ad, középen tökéletesen pontos eredményt, és egy tartományban kevésbé, de eléggé elfogadható pontosságú eredményt ad, és ahogy haladunk a szolenoid tekercs széle felé, a mágneses térerősség annál jobban és jobban csökken, és itt a szélén már közel ennek az enszeri perelnek a fele lesz itt mérhető. Tehát korán sem igaz az egy valódi tekercsben, hogy az enszeri perel értékű mágneses térerősség a szolenoid tekercs teljes belső térfogatában igaz lenne, de ezt el kell tudnunk fogadni, hogy ez egy közelítő eredmény. A szolenoid tekercsen belül a mágneses indukció értéke μ0-szor H, vagyis μ0-szor N-szer I per L, mert ez egy légmagos tekercs, tehát az, amit eredményeink vannak, az csak légmagos tekercsre igaz. Hogyha ide például egy ferromágneses rudat helyeznénk be, akkor az analitikus levezetés sokkal nehezebb, körülményesebb lenne. A következő feladat az, hogy ennek az önindukciós együtthatóját határozzuk meg, vagyis a fluxust osszuk el az árammal, az akkor kapjuk meg a tekercsre jellemző önindukciós együtthatót. A fluxust az integrál BDA összefüggés szerint kapjuk meg, és most a geometriából adódóan megint nagyon egyszerű helyzetünk van, ugyanis, hogyha elképzelünk ide egy ilyen vezető hurokhoz egy kör alakú A keresztmetszetet, akkor láthatjuk, hogy a B és a DA párhuzamosak egymással. A DA ugyanis a fluxus irányába fog mutatni, és mivel a fluxus, vagy bocsánat, mivel a mágneses indukció az konstans feltételezésünk szerint a szolenoid belsejében, ezért ez egyszerűen B-szer A lesz. Tehát a B és a DA párhuzamosak egymással, a B az konstans, hiszen a H konstans, és láthatólag a B is konstans, ezért ez egyszerűen B-szer A formátumot fog felvenni, és azt fogjuk felkapni, hogy a fluxus az μ0-szor N-szer I-szer A osztva L-lel. Tehát a B-t innen egyszerűen behelyettesítjük. Egy menet fluxusa ezek szerint μ-ször N-szer I, bocsánat, μ-ször N-szer A osztva kis L-lel. Egy menet fluxusa. Egy menetet helyeztünk ide be. De nekünk nem egy menet van ebben a tekercsben, hanem a tekercs N menetből áll, ezért a teljes menet, a teljes tekercsnek a fluxusát még N-nel be kell szorozni, ezért kapjuk a μ0-szor N négyzetszer A per L összefüggést egy szolenoid tekercs önindukciós együtthatójára vonatkozóan. Az igazi L, az igazi önindukciós együttható ennél kisebb értékű. Ez egy hosszú, egyenes szolenoid tekercsnek az önindukciós együtthatója. Tehát ne feledjük, hogy ez egy közelítés, mivel ez közelítés, ez is közelítés.